Okostelefon, okosóra, okosutas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos Utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
Szervusztok ismét, itt vagyunk az Okos Utas magazint, halljátok itt a Rádió Cafén, a stúdióban F. Szabó Emese.
És Ács Gábor.
Mai célpontunk, csak ugyanazt a kérdést legyen föl minden héten.
Madeira.
Mert hogy az egyik olyan hely a világon, ahova biztos sokaknak van olyan, ahova szívesen visszajárnak.
Unk.
De olyan, amihol otthon is érzed magad, és olyan, hogy bármikor, bármennyien időre, olyan nekünk legalábbis kevés van, és ebből a kevésből az egyik Madeira. Ismét láttunk rengeteg érdekességet, fejlesztéseket, volt olyan rész, volt olyan túra, amit 10 év után most másodszor jártunk be, és ott is érdekes változások voltak. Nagyon népszerű célpont lett, főleg mióta közvetlen járat is van Budapestről, ez még csak egy éve működik, úgyhogy madeirai friss információkat is hozunk majd a műsor második felében. De ezt megelőzően, most az elején még néhány gyors, aktuális infóra reagálnánk, illetve kis hátteret próbálnám megvilágítani, vagy próbálnánk megvilágítani. Kezdjük mindjárt a sajtóban nagyot ment, és szokásos szenzációajház címekkel ment körbe, hogy a vízzel átverte, vagy átverhette a fogyasztókat, és a GVH versenyfelügyeleti eljárást indított. Elővettük inkább a hivatalos közleményt ezzel kapcsolatosan, hogy nagyon pontosan tudjuk elmondani, hogy mi ez a átverés szerűség, ami
hát
kapcsán
ez
indul.
Hát nem jutottunk közelebb egyébként.
Hát próbáljuk akkor a lényeget szó szerint idézni. Tehát észlelte a versenyhivatal, hogy a légitársaság 22 vége és 23 májusa között elhallgatta azt a jelentős információt, hogy a retúrjeggyel rendelkező és visszafelé utazó utasok az ingyenes online utasfelvételt a mobiltelefonjuk böngészőjéből megnyitva a honlap mobiltelefonos nézetének sajátosságai miatt nem tudják elvégezni. Ebből lett az, hogy ha nem tudták elvégezni, akkor a reptérre becsekolást nélkül érkeztek a utasok, és jól megbüntették őket, és 40 eurót kellett fizetniük, és hogy ez megtévesztésnek minősülhet-e. Az, hogy ez pontosan konkrétan hogyan lehetett, vagy mi okozhatta, azt mi azért nem tudjuk, mert applikációt használunk körülbelül 7-8 éve, most így sacra.
És nem utazunk retúrjeggyel.
És éppen a héten utaztunk retúrjeggyel, és nem gyakran, de épp a múlt héten is soha semmi probléma nem volt a retúrjegyes becsekkolással se az applikációban, de nem is erről van itt szó, hanem telefonon megnyitva a Wizz Air weblapját, és miután ez a probléma a sok millió utasnál eddig nem jelentkezett, csak gyanítjuk, hogy valami probléma lehetett és elromlott, hogy a légitársaság ezt mondjuk hosszú hónapokon keresztül miért nem észlelte, ezt nem tudjuk. Elég nagyon komoly probléma, hogyha egy alapvető funkció nem érhető el, vagy ha keletkezik egy hiba a rendszerben.
Az, hogy most itt szándékos elhallgatás volt azért, hogy a nyomorult utast lehúzhassák 40 euróra a reptéren, én ezt azért nem tettem egy ilyen összeesküvés elmélet szagúnak érzem, inkább itt valami nem figyeltünk oda, vagy hanyagság, vagy valami ilyesmi lehet.
Tehát, hogyha ezt a légitársaság észleli, akkor, és kiírja valahova a weboldalra, akkor ez megsporolatulat van. Ha jól értem, itt a kommunikáció hiánya.
Igen,
a hiba,
igen, de hát akkor ugye nem tudom, hogy mi lett volna a jó eljárás. Mondjuk például 2 napon belül kijavítani a hibát, ez mondjuk egy elég jó megoldás lett volna. Mindegy.
Igen, ez furcsa. Tehát, hogyha ez tényleg 4 hónapon keresztül, hogy fönnállt ez a probléma, az önmagában furcsa, de itt a kommunikáció hiánya az, miatt most
annyi,
eljárást
indítottak. Nem a mément oda kommunikáció, hogy mindenről az utas tehet, hogy hasonló helyzetben Egyébként ilyenkor, hogyha vettem egy jegyet csak simán online, és utána letöltöm az appot, akkor az applikációban megjelenik a korábban megvásárolt jegyem?
Persze, persze.
Mert hogy akkor ilyenkor lehet, hogy érdemes letölteni az appot, mert lehet, hogy a böngészőben van valami hiba, lehet, hogy ott van valami bug a weblapon, és akkor, hogyha ilyenkor letöltjük az applikációt, ez egy teljesen más rendszer, ahol lehet, hogy ez a probléma nem jelentkezik, és akkor megvan a jegy, be lehet csekkolni, stb. Ez most csak így most jutott eszembe.
Igen, de azért fontos...
Ez nem mentesíti a légitársaságot azon felelőssége alól, hogy a weblapja használható legyen, nyilvánvaló.
Ez fontos megjelenni, hogy egy törpe kisebbség, és a legnagyobb értelmetlen dolog, ha már van egy jól működő okostelefonunk, akkor azon belül a webes dolgokkal szórakozni, tehát sokkal kényelmesebb az applikáció.
Lehetséges, hogy nem de... egy félig okostelefon volt, aminek tele volt a tárhelye, és már nem bírta volna el az
persze,
applikációt.
Persze, nyilván nem menti ezt a dolgot, de azért messze nem olyan sokakat érint ez a probléma, mint ami elsőre látszik. Ráadásul asztali gépen is még mindig meg lehetett volna csinálni, PDF-be átküldeni, bemutatni, tehát itt még az utasnak miután ezt észlelte, ugye az fontos, hogy itt egy napja van, tehát 24 órán belül lehet csak ingyenesen becsekkolni, tehát ez utolsó pillanatban, utolsó napon derül ki ez a probléma, odafele működött, ráadásul nem számít rá utas, hogy visszafele nem fog működni, ami odaúton működött, de még akkor is elvileg van lehetősége ezen változtatni és valahogy máshogy megoldani. Ugye ez a GVH vizsgálat az információ alapján indult. Az viszont egy fontos probléma szokott lenni, hogy ha bármilyen más rendszerhiba folytán nem tudja a becsekkolást elvégezni, és túllépve a mobiltelefon webes böngészős felületén, az app is elromolhat, lehet a becsekkoló rendszerben is probléma, nagyon
most például
nagyon
megnyitottam, és
hogy...
karban tartják éppen a weblapot, ami nyilván le van könyvelve, hogy mikortól mikor tartják karban.
Nagyon sose láttam ilyet, hogy napközben ilyen lett volna. Általában nagy akcióknál szokott, hogy pár percig lefagy, vagy ilyesmi előfordul, de tényleg nagyon ritka. Ilyenkor az eljárásrend az, hogy ugye ezt a légitársaság elvileg naplózza és könyvel is pontosan látja, hogy mikor halt le a rendszere. Hogyha pár percről van szó, akkor nyilván nem. Most, hogy pontosan, hogy hány perc fölött adják ki az UKASZ-t a reptereknek, hogy itt rendszerhiba volt, és ne tessék megbüntetni a utast, ha nem tudott becsekkolni. Ezt nem tudjuk, ezt majd szerintem meg fogom kérdezni, ha legközelebb beszélgetek légitársasági képviselőkkel. De a lényeg az, hogy ha hosszabb a probléma, akkor elengedik a becsekkolás reptéri díját. Olyan rendszeresen van, és körülbelül hetente, két hetente, ez elsősorban a brit sajtóban jellemző, akik ott is nagyon klikkelik a légitársaság, így húzott le, úgy húzott le, ott hagyott dolgokat, imádják az újságírók, hogyha utasok betelefonálnak és elmondják a problémáikat, mert ezek jó klikkelős cikkek. Szóval kb. Két hetente van egy olyan, hogy nem működ, lefagyott a rendszer, nem tudtam becsekkolni, mégis megbüntettek. A reptéren azt mondták, hogy kéred vissza utólag, majd a légitársaság utólag elhajtott a francba. Hát a légitársaságnál az látszik, hogy nem volt probléma, és mondjuk az aznapi 200 000 utas közül csak kettőt érintett a probléma, akkor a légitársaság valóban azt fogja mondani, hogy nem volt semmi probléma, a te rendszeredben volt a hiba, a te készülékedben volt a hiba, te vagy a lúzer, akkor ők nem fognak fizetni. És hát nyilván vannak ilyen utasok minden nap, és néhányan a sajtóhoz szaladnak, és akkor ezekből rendszeresen születnek ezek a cikkek akkor is, hogyha abszolút nem volt rendszerhiba, a telefonunkon volt valami elállítva, vagy félre nyomtunk, tehát ilyenek vannak, ezeket jól meg kell különböztetni. A mikor csekkolunk be kérdése, ugye azért érdekes, mert hát a Ryanair-nél biztosan, de most már nekem gyanús, ugye a Wizz Air-nél is, amikor nagyjából tele vannak a gépek, akkor azért minél később csekkolsz be, akkor annál kisebb eséllyel kapod meg a legrosszabb helyeket. Ugye mindkettő szétültet, mindkettő pénzt kér azért, hogy egymás mellé rakjon, és a Ryanair-nél ez jól követhető, tehát ha rámész, hogy te szeretnél ülőhelyet foglalni, mindig látod, hogy mik vannak még szabadon, úgyhogy én tényleg azt szoktam csinálni, hogy megvárom, mire az összes középső nagyjából elfogyott, és akkor indulás előtt ilyen 4-5 órával szoktam becsekkolni. Nyilván ennek az a veszély, hogy véletlenül elfelejted, és akkor ráfáztál, 3 óránál bezár, és akkor a reptéren ne fizethetsz. Viszont elég sokszor ablakos, vészkiárati helyeket oszt ilyenkor, és így lehet elcsípni a jobb helyeket, úgyis, hogy ezért nem fizetsz külön mondjuk elég nagy pénzeket. A vízen úgy láttam, hogy ez kicsit más, hogy működik, és meglepően sokszor nem ültet szét a vízer, illetve nagyon, vagy közel ültet egymáshoz, olyan szinten, hogy mondjuk beszédtávolságban egy-két sorra vagytok, és akkor akartok el is lehet cserélni. Egyszerűen, anélkül, hogy fennakadást okoznál a gépen. Úgyhogy ez emiatt célszerű, vagy emiatt lehet hasznos, hogyha az ember minél később csekkol be. Nyilván, hogyha ilyenkor derül ki, hogy nem működik a rendszer,
az nagyon kellemetlen.
Akkor az viszont egy plusz kockázat.
Egyébként azt tapasztaltuk ezt már korábban is, hogy mivel ugye szétültet mindenkit a légitársaság, ezért úgy osztják a helyeket, hogy a végén maradnak ilyen családbarát helyek. Tehát ha bármi probléma van, és nagyon gyorsan kell mozgatni az utasokat, mert kiderül, hogy mégis vannak olyan személyek, akiknek valamiért egymás mellé kell ülniük, mert mondjuk, nem tudom én, fél, rosszul szokott, tök mindegy, és ezt akceptálják a légiutas kísérők, akkor azért, hogy nagyon gyorsan lehessen ezt az üléscserét megcsinálni, hagynak ki ilyen biztos, ami biztos sorokat. És a végén fogják ezt feltölteni, de akkor jobb eséllyel tudunk ilyen helyet kapni, ha jól raktuk össze a logikát.
Aha. Oké. Na hát erről ennyit, és nézzük szerintem akkor át az új útvonalakra, szintén friss bejelentés. Elkezdtük számolgatni. Egy érdekes verseny van a Wizz Air és a Ryanair között, hogy melyik a nagyobb a magyar piacon. Erről volt szó a múltkor. Útvonalak számában, budapesti útvonalak számában a Ryanair megelőzte a Wizz Airt, és a Wizz Air utána nem sokkal, ahogy mi erről írtunk, kiadott egy közleményt, amiben hangsúlyozta, hogy ők a legnagyobbak, és utasszámban ez nyilván így is van, mert nagyobb gépekkel repülnek, tehát a kiadott kapacitás. Igen, tehát most még hogy tudják megtölteni, nem tudjuk, de a kiadott kapacitás, a kiadott szék számok alapján a nyári szezonra ők a nagyobbak, plusz magyar piacot, ha nézünk, ők nyilván előszeretettel nézik, mert nekik még van egy debreceni bázisok, és onnan járatok, tehát így még nagyobbnak látszik ez alapján a légitársaság, de ha az útvonalakat számoljuk, akkor viszont a Ryanair most már 4-jel vezet. Ebben az elmúlt héten azért nem lett változás, mert ugyan a Wizz Air behozott egy újat, illetve egy régen megszűnt útvonalát visszahozta, de erre a Ryanair megint előjött egy másikkal. Kisinyov, vagy Kisjenő, Moldovában, az az útvonal, amelyet a Wizz Air elkezdett repülni valamikor, hát bő két és fél éve, csak nem sokkal később jött az oroszok támadása Ukrajna ellen, és akkor Moldova is veszélyesnek minősítetett, és akkor rögtön egy csomó járat. Sőt, hát egy ideig teljes egészében leállt az összes járat Moldovába, aztán szép lassan tért vissza a Wizz Air egyre több kapacitással, de a budapesti útvonal egy darabig nem. Most jelentették be, hogy az új nyári menetrenddel, a nyári menetrendváltástól március végétől ismét repülik, tehát ez újra lesz. Viszont aztán a Ryanair jött egy olyan útvonallal, vagy olyan várossal, ahol még soha nem volt olcsó összeköttetés, kicsit meg is lepődtem, Triest. Velence nincs messze, oda van, illetve a Trevizóban van, de hát ezek szerint Zadar, vagy Zára, hogyha a másik oldalon nézzük, ugye a horvát tengerparton is ezek szerint bejöhetett nyára, mindesetre júniustól Triestbe is repülni fog a Ryanair, ami hát autóval sincs messze, és igazából, de szerintem arra a környékre inkább gépjárművet használnak a magyar turisták, de nyilván ez jó hír annak, aki akár csak egy rövidebbre, akár egy teljes hétre ki akar utcanni. Hát nagyjából egy hosszú hétvégére jó járat, illetve ideális a menetrend, mert hogy pénteken reggel van az egyik, és vasárnap este van a másik, tehát 3 teljes napot lehet eltölteni, akár az Isztriai félszigeten, és nagyon jó onnan egyébként könnyen el lehet jutni Triestből, akár Pulába is, vagy akár, ha csak a szlovén kiszögellésbe megyünk át Pirán környékére, az is nagyon szép vidék, de persze maradhatunk Olaszországban is. Illetve hát az adriai hajóutaknak egyik fontos kiinduló pontja Triest, tehát hogyha valaki, és elég sok az egyirányú hajójárat, nem csak körutazásokat szerveznek onnan, ha valaki csak onnan indul, oda érkezik, nekik kiinduló, illetve hazatérő járatnak is jól jöhet az új Ryanair járat, tehát mely október, júniusban indul, viszont nem zár be szeptember végén, hogy a többi nyaralójárat, hanem október végéig kitart. Ebből szerintem még nem következik, hogy a téli menetrendben is benn fog maradni. Hát ez majd hamarosan kiderül. A téli menetrenddel kapcsolatos annyi info, hogy elég komoly és egyértelmű látványos tendencia volt a Wizzairnél, hogy évről évre egyre hamarabb hirdeti meg a következő időszaknak a menetrendjét. Tehát tavaly ilyenkor már foglaltunk egy évre előre, mert meglepő módon hagyott benn olcsó jegyeket az idei térre, amiben most vagyunk. Ehhez képest most még nincs jövő téli menetrend, tehát most ez megtört ez a trend, és most úgy tűnik már nem annyira fontos, hogy hamar meghirdessék, és a távoli jegyeket is adják el, és legyen bevétel, inkább most kivárnak vele, vagy még gondolkodnak, szóval most később hirdetik meg a következő téli menetrendről, tehát még nem tudunk semmit, de várható, hogy hamarosan ez is megjelenik majd. Nos, csak ennyit az első körre, mert hogy mindjárt Madeirára kirándulunk.
Bíz magadban, utaz okosan!
Folytatódik az Okos Utas magazin, Madeirára kirándulunk, egyik kedvenc úti célunkra, és hát azért volt nagyon érdekes az idei, mert részben olyan területein, olyan túrákat is megcsináltunk, ahol már voltunk, de hogy még ott is milyen sok változás van. Itt van mindjárt a Lorenzo félsziget, úgy hívjuk.
San Lorenzo.
San Lorenzo. Az a kiszagellés, ami a szigetnek az észak-keleti csücske, nagyon népszerű túra célpont. Hát ez egyik nagy meglepetés, hogy kifejezetten sokan voltak, ennyi embert még nem láttunk, de a környéken se.
Szerintem fósában se láttunk még ennyi embert.
Úgyhogy mindenütt nagyon sokan voltak a szigeten, és amikor hát lassan 10 éve ezt a túrát először megcsináltuk, oké, olyan rossz idő is volt, szeles volt, hűvösebb is volt, de viszonylag kevés emberrel találkoztunk. Viszont ezt tényleg mindenkinek javasoljuk. Madeira nagyon zöld, nagyon hegyes, különlegességei a vízelvezető csatornák, a szintben nagyon enyhe lejtőben folyó, és a vízellátás mindenhol biztosító csatornák, tehát a levadák, és azokon is kiváló túrákat lehet tenni, és az abszolút különlegesség lényegében ilyen formában csak itt van a világon, hasonlók vannak nyilván máshol, de ilyen mennyiségben csak itt, és ehhez képest ez a félsziget teljesen más, kopasz. Füves, cserjés, zöld, nyílt rész, éppen ezért ugye végig napon vagyunk, hogyha napos idő van, úgyhogy januárban is szépen le lehet égni, hogyha jó idő van.
És végig szélben vagyunk, hogyha szeles az idő.
Igen, és simán, egész évben simán kifoghatunk olyan időt Madeirán, hogy egy hétig ott vagyunk, és minden nap szeles. Tehát elég hosszú szeles periódusok vannak. Most szerencsénk volt,
most
és egyébként...
Most volt, de sőt, alapvetően azzal kell számolni ezen a félszigeten, hogy szél lesz. Hogy kicsi szél, vagy baromi nagy szél, az a szerencsém múlik, és aztán, hogyha véletlenül nincsen szél, akkor az igazán különleges, én azt gondolom.
Egyébként a utolsó pillanatban változtattuk meg a programot, és döntöttünk úgy, hogy egy jól eltervezett és kinézett levadatúra helyett mégis ide kimegyünk, akkor villant be, hogy úristen, hát levadázni bármilyen időben lehet, ott nem vagy annyira itt kifejezetten kellemetlen, hogyha nagyon erős szél van, és itt kifejezetten szeles tud lenni még a sziget többi területéhez képest is, és amikor láttuk, hogy hát egy nagyon kellemes szélcsendes nap néz ki, akkor megváltoztattuk a tervet, és újra elmentünk, és hát nagyon érdekes volt látni, hát a rengeteg, három különbséget láttam, a rengeteg turistán kívül szépen kiépített gyalogút vezet végig a félszigeten, egészen nagyjából addig a pontig egyre kisebb hegyek lógnak ki, még végül bele nem simulnak az egyre kisebb kőtömbök, sziklatömbök a tengerbe, is véget ér Madeira. Az utolsó kettőnél már ott van a tenger, és már valóban a félsziget helyett sziget van, és ott már nem lehet átmenni. Pont azon gondolkodtam el, hogyha odaépítenének egy hidat, és még ki lehetne menni a következő kilométerekre is, akkor az jó ötlet lenne. Nyilván oda is rengetegen kitúráznának, viszont annyian már nem, mint idáig, mert így bárki meg tudja csinálni oda-vissza egy 7 kilométeres, ugye az egész. Úgy azért már lenne mondjuk egy 20-as, mert az jóval távol van. Így csak a távolból látod a világító tornyot a szigetnek a legvégén. Szóval a tömegen túl, ami...
Kérdés azért, hogy bocsánat, hogy félbeszakítalak, hogy milyen környezeti beavatkozást igényelne oda egy olyan híd megépítése, amit nem viszel a szél, meg a nem tudom én a...
Hát egy szép függőhídra gondoltam.
Hát azt lehet, csak lehet, hogy a mérnökök meg azt mondják, hogy ez ennyibe kerül, és ilyen rombolást kell ott végezni, és erre meg a Nemzeti Park, vagy nem tudom én kicsoda, a Környezetvédelmi Minisztérium azt mondja, hogy akkor oda te nem mész ki.
Igen, pénzt kéne szedni érte, elég komolyan nyilván, hogyha az ezzel járó szemétszedést, karbantartás, mindent meg kéne fizetni, megfizetetni a turistákkal. Lényeg az, hogy biztos a végére már tényleg csak azok mennének ki, akik tényleg bírják a távukat és hosszabb túrákra, és szívesen bevállalnak. Na mindegy, ezzel csak a gondolattal eljátszottam. Ami új volt, hogy kiépített volt, tehát sok volt a korlát, viszont pont az egyik, ami engem baleset, hát egy minimális kellemetlenségért, hogy a legvégén a szigetnek, illetve a félszigetnek kiszélesedik, és ott egy körutat lehet, egy körsétát lehet tenni, és ott van egy házikó. Amikor legutóbb ott voltunk sok éve, akkor egy ilyen menedékházként funkcionált, nem volt ott senki, de be lehetett bújni a szél elől, és tényleg úgy voltunk ott, hogy senki nem volt rajtunk kívül. Most arra egy menő bár lett belőle, és hát nyilván budapesti belvárosi árakon, nem pedig a madeirai alacsony árakon, de nagyon jól esik ott meginni egy sört, meg egész minőségi kaják voltak oda kiszállítva. Ugye oda nem lehet eljutni semmivel, jármű semmi, tehát elképzelhetetlen, viszont láttuk, hogy a logisztikáját
kis
a helynek.
Egészen volt. Kicsi hajótúrák, meg kajaktúrák vannak mint az étteremtől egy 200 méterre van egy olyan része,
kis kikötő,
ahol egy pici kikötő, ahol le lehet menni a tengerpartra, és oda be tud jönni egy kis hajó, és onnan lehet az alapanyagot, a szajrét felhozni, de hogy azért ez könnyű belátni, hogy ennek azért ára van, tehát nem véletlenül. Nyilván egy ilyen helyen azért már többet is el lehet kérni ugyanazért a sörért, de ezzel együtt nem fájt a szívünk kifizetni ezt a pluszt, mert hogy valóban...
És hát érdekes volt látni a célgépet, tehát azért még onnan ezen a hepehupás kövessét a úton sem lehet csak úgy fölcipelni a dolgokat, és itt elég sokan vannak, és elég szépen kiépítették már ezt a bárt, ami a menedékházból lett az elmúlt években, egy lánctalpas pöfögő kis szerkezettel tolják föl a hordókat, hogy legyen miből kínálják.
Kicsi lánctalp, amit egy fűnyíró motor működtet, és arra rá van rakva egy ilyen berhelt doboz, és abba pakolják bele a cuccot.
Szóval, de tényleg csak gyalog lehet eljutni, úgyhogy ez a módszer, amivel megoldják a felszerelését a házikónak. Így néhány pálmafa van ott, olyan, mint egy kis oázis, hogyha a távolból lenézel, és amikor sétálsz ki itt a félszigeten, van egy olyan rész, ahol mondjuk nagyon összeszűkül, és mindkét oldaladon nagy, hát majdnem egy 100 méteres szinttel zuhansz a tengerbe, persze jól ki van építve, és ahol, amit elkezdtem, hogy egy kis baleset ért, hogy innen a turistaháztól, vagy a bártól föl lehet menni, az egy hát szerintem 70-80 méter szint, de meredek mászással egy csúcsra, ahonnan gyönyörű kilátás van. Tiszta időben látni Porto Santo szigetét mi is láttuk, ezek szerint tiszta idő volt, úgyhogy élmény volt a környékbeli szigeteket Magyarára visszanézni, és minden nagyon szép a kilátás, érdemes fölmenni, de ott olyan meredek, hogy ott is megerősítették ilyen kötélszerű dolgokkal, viszont pont ahol leginkább szükséges volt, és én is rákaptam, ott már elfeslet van ilyen, vagy hát szakadozott. És a drótnak a szúros része, tehát igazából...
Ja, megvágtam
az ilyen? Megvágtam magam, persze, és akkor láttam, hogy néhány helyen már rá van kötve ilyen kis jelzés, hogy ez nem is annyira kóser. Ezt pár éve megcsinálták, de úgy tűnik, hogy hát nem elég jó minőségben. És amortizálódott, úgyhogy igazából ott tudsz megsérülni, ahol mondjuk éppen segítségre számítanál, könnyen föl tudja sérteni a kezed, ha valaki arra kirándul. Márpedig, hogyha Madeirára megyünk, ne hagyjuk ki, ne hagyjátok ki, tényleg fantasztikus, tényleg gyönyörű, az egyik legszebb túra. És ez az, ami tényleg mindenkinek teljesítető, hepehupás van benne, szerintem azért egy 200-300 méter szint különbség így fölle, mire kiérünk a szigetnek
Azért az, hogy jól kiépített, az nem azt jelenti, hogy egy járda, tehát hogy van, ahol köves sziklás, tehát jó cipőt vegyünk. Igen. Tehát sokan jöttek túrabakancsal, talán az nem indokolt, de valahol az utcai cipő, és a bakancs közötti átmenetet érdemes választani.
És a naptej.
És a naptej.
Mert azért elég könnyen le lehet égni, hogyha nem figyelünk. Na, a Madeiráról mit emelném még ki, mert hogy nagyon sok mindent látunk.
Hát az érdekes. A baj, hogy nincs másfél órás műsoridő, hogy itt kiemelgessünk dolgokat
nincs,
Madeiráról.
Hát max. 5 percünk van, úgyhogy most átadom a labdát, mert nekem hosszú a listám.
Jaj, de jó, nekem is hosszú a listám.
Hát akkor passzolgassuk.
Jó van, passzolgassuk. Szerintem a levadák, amiket érdemes átböngészni, és a mapi.cz nevű túraalkalmazást azért érdemes letölteni, mert abban sokkal részletesebb, mint a Google térkép, és mindenféle gyalogösvényes turista út rajta van, és a levadák külön jelezve vannak rajta, illetve a kiemelt népszerűbb turista utak, és lehet rajta túrát is tervezni, és akkor ott nagyjából be lehet lőni, hogy milyen hosszúságra vagyunk kompatibilisek. Ezek a levadák, ezek általában A-ból B-be mennek, tehát viszonylag kevés az, amit ilyen körtúraként vagy körsétaként meg lehet csinálni, ezért mindig, amikor választunk egyet, akkor gondolkodni kell azon, hogy ezt vagy oda-vissza kell megcsinálni, vagy valamilyen egyéb közlekedési eszközzel kell az egyik végpontból visszamenni a kiindulási pontra, vagy máshogy kell folytatni a túrát. De ezek nagyon könnyen teljesíthető utak, mert, mint már említettük, ugye kevés benne a szintemelkedés, tehát egy átlagnál rosszabb kondiban lévő
hogyha csak a
levadákról beszélünk. Hát mi csináltunk egy olyan.
Sokszor lehet csiki-csukizni, mi azért megoldottuk,
hogy... Mi gyártottunk egy kört.
Hát nem, mi gyártottuk, a kiváló úti könyv javasolta, és kis variálással megcsináltuk, de miután itt ilyen nagyon magas sziklafalak vannak a part mögött, és azért néha vannak partmenti kis települések, azért csak csináltunk egy jó kört.
Elindultunk a tengerpartról, és a levada az viszont fönt ment a hegytetőn, és hát ezt át kellett hidalni, ezt a 600 méter szintkülönbséget, és ezt 4 kilométer alatt tette meg az út.
Egyszer. Az emelkedő rész?
Az emelkedő.
Hát az inkább 2. Tehát 600 métert emelkedtünk, 2 kilométer.
Az 4 kilométer volt, és abból a 400 az volt 2 kilométer,
hát
tehát hogy ilyen négykézlábozós volt, és ugyanezt visszafele, úgyhogy még 2 nappal később is úgy közlekedtünk, mint hogyha tojások lennének a lábujjaink között.
Szóval úgy néz ki, hogy Paul de Marnak hívják ezt a kis falut, ami egy tengerparti nyaralóhelyeként is működik, és egyébként az északi részén és a déli részén is föl lehet menni a sziklafal fölött, ahol ismét már nem annyira üdülő falvak, hanem rendes, hagyományos madeirai falvak vannak. Lépcsősorok, régi, hagyományos, sok 10 évvel ezelőtt a helyek által használt lépcsősorok funkcionálnak most turista utakként, ezen lehet közlekedni. Nyilván volt épült autóút is, ami szerpentőnik egy másik utron, de itt elindulsz föl, egészen fantasztikus kilátás nyílik. Úgyhogy Paul de Marból elindultunk, fölmentünk, fönti részen egy jó kis levadatúrát csináltunk. A levad ugye követi a szintet, nincs benne emelkedés, nincs benne lejt, és csak nagyon minimális, hogy éppen folyik benne a víz.
10-20 méterre emelkedés van benne.
Úgyhogy azt, amit a parton nyílegyenesen megteszel, fönn a hegy oldalban, a faluk környékén kicsit nagyobb távolságot megtéve teszel meg, és a másik oldalon pedig ugyanúgy le lehetett ereszkedni. Hát itt azért igen, erős, amikor tényleg 500 métert mész lefelé. Meg hát egy jó kis zombizomláz, még úgy is, hogy a végére hagytuk a nagy lefelét, hogy addig is azért az izmok bemelegedjenek, próbáltunk útközben is nyújtogatni, meg hasonlók. Hát azért ezt nem lehet megúszni átlagos kondival, vagy még a fölött sem jó kis izomlázzal, vagy hát meg kell állni többször. Úgyhogy ez is egy fantasztikus túra, ezt is javasolhatjuk. Van két hely, ahova kis helyek számára készült, ami szintén van fönn a hegytetőn, a sziklák tetején egy település, és kicsike település lenne a parton, ahol esetleg gyümölcsös kertek vannak. Fönn
a sziklatetejét megy ki az út, és lentre, vagy egy nagyon meredek szerpentinen, ami többnyire gyalogút, lehet
leírni.
Autóval járhatatlan, és gyalog is kihívás, vagy pedig felvonóval, teleferikóval lehet lemenni.
És van például az Ajadas da Cruz nevezetű település, ahonnan megy le 2 személyes, vagy 4 személyes? Azt hiszem 4 személyes kis helyi felvonó. Elsősorban a lenti agrár vállalkozók, akik ott, de kevesen vannak, és bárkit szívesen látnak, lemehet a turista is, egyáltalán nincsen térerő, úgyhogy ott igazából sétálgatsz, föl lehet menni a meredeken, de felvonóval is lemehet, vagy egy másikat akartunk megnézni, de például Santana városából is vezet le egy ilyen, a tetejétől is fantasztikus kilátás nyílik, mert hogy a szigetnek az északi részére a nagyon szabdalt sziklás tengerpartra is gyönyörű rálátás nyílik a Santanai felvonótól. Santana egyébként az a városka, vagy hát nagy falu, nem is tudom, hogy melyik, tehát nevezők kisvárosnak, ahol a hagyományos madeirai építészetet képviselő kis cuki házak a legnagyobb számban megtalálhatók, néhányat felújítottak, abban van a turista információ, ajándékbolt, ilyesmi, ezt is szinte mindenki, aki kiszáll Madeirán, sőt, akik hajóval érkeznek, turista buszok körbejárnak, ők is mindenki látja, nézi, tehát ezt nem lehet kihagyni, illetve Santanából vezet föl az út, ahhoz a parkolóhoz, ahonnan viszonylag a kellemes túrával 2,5-3 órát oda-vissza a sziget abszolút csúcsára, jól kiépített, svenyen a Pico de Ruijóra föl lehet sétálni. Ezt a utat most az elmúlt években újra aszfaltozták, felújították, tehát nem olyan heppe-hupás kátyús, mint korábban volt, nagyon könnyen elérhető Santanából, 20 perc alatt föl lehet érni a parkolóig. Szóval Santanából is indul egy ilyen felvonó le, viszont ezt kimondottan kitiltották a turistákat, illetve korábbiakkal ellentétben már csak naponta 3-1 órára indul el, és ki van írva, hogy kimondottan csak és kizárólag a helyi gazdálkodók vehetik igénybe. De érdekes volt így is látni, hogy egymásra szemben megy két gondola, vagy ilyen. De az egyik a személy, beférnek 4, a másik viszont csak áruszállításra alkalmas, a teherszállító dolog, azon meg az árukat küldik föl, illetve le az eszközöket járatják meg.
A két kicsi település között még az a lényeges különbség, hogy az elsőnél ott egyetlen egy állandó lakosa van, vagy hát pár évvel ezelőtt még egy állandó lakosa volt, viszont van néhány olyan kis épület, amelyet szálláshelyi alakítottak át, tehát hogy az ott kezdik birtokba venni a turisták, egyébként teljesen néptelen. Ez a Santana melletti, itt pedig gazdálkodás folyik még lent. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Madeirán nagyon kevés a termőterület, a sík terület, ezért minden ilyen négyzetmétert kihasználtak a szigetlakók, és tipikusan ilyen volt a sziklák aljában lévő viszonylag sík és termékeny terület. Tehát ez a különbség a két település között, hogy itt még gazdálkodás folyik, és a turizmus az még marginális.
Most nem néztük az elmúlt időszakban, de korábban ezt a Ajadas de da Cruz nevű helyen levő egy vagy két házat Airbnb-n lehetett foglalni, és tényleg nincs lent térerő, tehát aki ott alszik, oda lemegy, akkor teljesen mindennek.
Víz folyik valami,
de hogy igazából azt
szerintem
is...
Szerintem ivóvíz nincsen, hanem nyilván valamit ott összegyűjtenek, tehát hogy fürdeni lehet, de szerintem ivóvíz nincs, és villany is, azon a pár helyen van, mert egyébként az sem volt.
Úgyhogy Madeira tényleg fantasztikus hely, és mi csak ezt tudjuk mondani, és hát ezeket láttuk friss élményként. Budapestről járatok továbbra is közlekednek, 40 eurós a legalacsonyabb ár, a hétvégi indulás szokott drágább lenni, de most télen is többször is alapáron lehetett foglalni, sőt az akciós napokon még ennél olcsóbban is 13-14 ezer forintért, ami nagyon-nagyon jó vétel. Úgyhogy tényleg az egyik legszebb, legkellemesebb hely szerintünk egész Európában. Aki csak tudja, próbálja ki.
Így van, és télen-nyáron ugyanolyan jó idő van, kivéve a hegyekben, ott egy picit hidegebb van télen.
Kivéve évente van átlagosan 3-4 nap, ha jól emlékszem, amikor viszont az idő alkalmatlaná teszi a repülőteret a leszállásra. Hát ha beütjük a keresőbe, hogy Wizz Air Madeira, akkor rögtön a nem tudott leszállni, ott hagyták, Tenedi félre divertált, stb. Egyik esetnek elég komoly következményei lettek, arról mi is beszéltünk, hogy olyan kárpótolják utasokat, tehát ez benne van a pakliban, ha beleszaladunk, akkor nyilván kellemetlen. Cölöpökre épült a kifutópályának a nagy része, mert nincs annyi egyenes hely a sziget szélén, hogy meg lehetett volna építeni, és külön engedéllyel repülhetnek csak oda a pilóták, tehát ebből a szempontból is különleges, és mondom, néhány nap van egy évben, amikor olyan rossz idő van, hogy nem használható a reptér. De senkit ne tántorítson ez el.
Így van, addig is olvassátok az okosutas.hu-t, hallgassátok a Rádiókafét, bízz magadban, utaz okosan. Sziasztok!
Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádiókafé utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan!